Folytassuk műsorunkat. Már több mint két éve bajban van Európa autóipara. A világjárvány és az orosz-ukrán fegyveres konfliktus nyomán kialakult energiaválság miatt instabillá vált az autógyártás. A csiphiány, a szállítási útvonalak és kapacitás összeomlása, a beszállítók és az alapanyagszállítók számának beszűkülése rányomta a bélyegét a járművek előállítására és kereskedelmére. Napjainkban ugyan léledezni látszik az ipar, de nagy kérdés, ugyanolyan minőségű kocsit kapunk ki a pénzünkért, mint évekkel ezelőtt. Az új kapkodva beállított beszállítóknak van-e elegendő idejük a felkészülésre, és mindez mennyire befolyásolja az autók minőségét, a garanciális időt? Egyáltalán, mitől függ egy-egy jármű garanciális ideje? Mitől kap egy kocsi 4-5 vagy 7 év garanciát? Miért vállal átrosdásodásra 12 évet egy gyártó, és miért csak 8-at az akkumulátorra? Mitől képes működni akár 8-9 évig is egy-egy gyárban beszerelt indító akkumulátor, és miért megy tönkre 2-3 év után, ha kicseréljük a gyárit? Más a minősége a gyári alkatrészeknek, mint a vásároltnak? Kérdések, amelyek minden autóst érdekelnek, különösen, ha új autó vásárlása adja a fejét. A megválaszolásban segítségünkre lesz Válint Péter, szerviztechnikai szakember, a Porsche Pest szervizigazgatója. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
És ez csak a jéghegy csúcsa. Ez a néhány kérdés. Rengeteg kérdés fogalmazódik meg egy autósban, pláne, hogyha a szerviz felé veszi az útját.
Nagyon sok témát érintettél itt ugye a gépjárművekről. Na most azt helyezzük azért fókuszba műszaki szemszögből a gépjárművünket. Ugye az autó az a mobilitásnak az eszköze, általában egy család második legnagyobb értéktárgya, lehet egy szeretett családtag, mondjuk egy régóta a családban lévő gépkocsi, lehet munkaeszköz, de műszaki szemmel, hogyha nézzük, akkor egy összetett műszaki berendezésről beszélünk, ahol a problémamentes működéshez 4500, 5000, 6000 alkatrésznek az együttes működése szükséges ahhoz, hogy mi A-ból B-be hibamentesen és probléma nélkül eljussunk. Ha ezt így végig gondoljuk, akkor itt nagyon komoly minőségbiztosítási eljárásoknak kell lenni ugye a háttérben egy gépjárműgyártónál, és nagyon komoly előírásoknak, amiket teljesíteni kell azoknak a beszállítóknak, akik ezeket az alkatrészeket szállítják, és amiből ezt az összetett műszaki berendezést számunkra összeépítik és kiszállítják. Az, hogy egy beszállítónak milyen megfelelősége van, és amit itt említettél az elején, hogy egy új belépő beszállító, mondjuk egy kieső, akár háborús helyzet, akár pandémiás helyzetből adódóan egy logisztikai lánc sérülés miatt egy új belépő beszállítónak teljesíteni kell, milyen feltételeket kell teljesíteni. Ha már egy kész termékről beszélünk, akkor ugye egy termék bevezetését nagyon hosszú tervezési, tesztelési ciklusok előzik meg.
Ebben benne vannak a beszállítók is egyébként, hiszen őket is bevonják.
Természetesen, tehát gyakorlatilag amikor a tervező asztalról lekerül maga az a termék, az a részegység, aminek a funkcióját, a műszaki paramétereit már ismerjük, ezt valaki legyártja, és elindul egy tesztelési eljárás. Amikor ennek a tesztelési eljárásnak vége van, akkor készül el, és akkor mondjuk, hogy ez a termék ez széria érett. Na most, ha egy belépő új beszállítóról beszélünk, akkor sok esetben ugye ezeket a tervezési és tesztelési fázisokat ugye meg lehet spórolni, hiszen megkapunk egy olyan műszaki terméket, amire azt mondjuk, hogy ezeknek a paramétereknek kell megfelelni, ilyen anyagból kell elkészülni, ilyen gyártás technológiával, és gyakorlatilag egy új belépőnél már nincs újra egy tesztelési ciklus, egy minőségbiztosítási területet kap meg, amivel egy adott minőségű termék szállítására képes.
Na de ez is
képessé válik egy beszállító.
Ehhez is idő kell végül is.
Ezt látjuk is ezeket
az idők. Földerítik az új beszállítókat, letárgyalják velük, megmutatják, hogy mire van szükség, megnézik a gyártó kapacitást, hogy néz ki a berendezéspark, lehet, hogy fejlesztésre is szükség van, és akkor egy ilyen null szériát legyártatnak, nyilván megnézik, hogy mire képes. De ez idő.
Hát természetesen ezt látjuk is, hogy az autógyáraknál, hogy a egyes gépjárműk szállítási határideje jelentősen megnőtt. Ezek többek között ettől is függhetnek, hogy egy-egy beszállító milyen mennyiségű, milyen minőségű termék legyártására képes. Azt azért látjuk, hogy a globalizáció ugye a autógyári beszállítói piacot sem kímélte, és ott is egyre több nagy konzorcium az, aki a világ összes autógyárát ellátja bizonyos termékekkel. Tehát mondhatjuk azt, hogy akár turbóból, akár vezetékkötegekből, akár ajtókárpitokról beszélgetünk. Van több nagy globális cég, akik mondjuk az autógyártás 90%-át mondjuk ellátják bizonyos termékekkel.
Az nem kimutatható százalékosan, hogy az új belépő beszállítóknál együtt esetleg hány 10%-kal romlik egy autó értéke, vagy csökken?
Gyakorlatilag ugye ez a gyári minősítési rendszerben szintén jelenlévő statisztikai szám, hiszen hogyha egy beszállító nem megfelelő minőségű terméket gyárt, akkor arra valakinek valahol jótállást kell vállalnia. Azért ha végiggondoljuk, a jótállási lánc végén mindig egyik oldalon ugye maga az autónak a tulajdonosa fog állni, a másik végén pedig az a beszállító, aki legyártotta ezt a terméket. A köztes lépcsőkön is át fog haladni ez a termék természetesen. Senkinek nem érdeke az, hogy ezek a termékek, ezek gyengébb minőségűek legyenek, hiszen egyrészt a teljes, ugye egy 4-5 ezer alkatrészből álló összetett műszaki berendezésnek a minőségét, illetve a megítélését is jelentősen befolyásolhatja akár egyetlen egy rossz minőségű alkatrész, de hogyha ez, ne adj Isten, előfordulna mégis ilyen, ugye amiről beszéltünk, hogy nagyon szigorú minőségbiztosítási eljárások mellett, akkor is azt fogjuk látni, mint gépjármű felhasználók, hogy azért az autógyárak nem engedik el a felhasználóknak vagy a tulajdonosnak a kezét. Ilyenkor szoktuk azt olvasni az újságban, hogy 10 000, 100 000, akár milliós nagyságrendű minőségjavító intézkedést rendelnek el az egyes autógyárak, és visszahívják azokat a gépjárműveket, ahol egy-egy alkatrésznek a cseréjével, programozásával a gépjármű élettartamát, minőségét jelentősen lehet javítani.
De ez nem 6-8 évvel a gyártás után van, hanem fiatalabb autókra értendő.
Hát, hogyha most csak a közelmúltból veszünk egy-két példát, azért például a légzsákoknál, ott akadt a légzsáknál
40,
például.
40 millió autó.
40 millió autó visszahívására, vagy valamilyen minőségű javítására, frissítésére került sor világszerte. Azért ezt nem mondanám azt, hogy egy-két éven belül.
Az egy balesetveszélyes szerkezet, és fontos szerepe van, nyilván más, mint egy autókilincs.
Na most ugye ez a végig gondoljuk, azért természetesen, hogy itt mindig a biztonság a legfontosabb. Egyrészt ugye a bendülők biztonsága, másrészt a gépjármű működés biztonsága. Tehát, hogyha ilyen biztonságot érintő alkatrész tönkremeneteléről, vagy esetleges valamilyen százalékos valószínűleg előforduló meghibásodásáról tudnak beszélni az autógyártók, akkor ezeket azért nagyon komolyan kezelik a világban.
Kettő közül te tudod jobban, de én is emlékszem rá, hogy például volt a 3-as, 4-es Golfnál olyan, már a kifutás után természetesen, a gyártás után, hogy lekopott a behúzó fogantyúnak a gumírozása például, vagy például a műszerfalon volt ilyen megkopás, talán emlékszel rá. Akkor már az eső után köpönyeg nyilvánvalóan 8 éves korában reklamálni bárhol is.
Hát gyakorlatilag ugye a gépjárműveknek is, itt említetted is a bevezetőben, hogy bizonyos jótállási kötelezettségeket vállalnak ugye a forgalmazók.
Mitől függ a jótállási határidő, a garanciális idő?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ennek két nagyon fontos momentuma van. Az egyik ugye az a műszaki állapot, ahol az autó elkészül. Minél jobb egy autónak a műszaki állapota, minél jobb a terméknek a minősége, annál hosszabb jótállást vállal jó szándékkal egy gyártó erre a termékre, hiszen ez egy bizalmi kérdés ugye a leendő vásárlók, tulajdonosok felé. Ha én azt mondom, hogy 3-4-5, esetleg 7 év jótállást vállalok ugye egy gépkocsira, vagy bizonyos részegységére, én ezzel azt sugallom ugye a leendő vásárlóknak, hogy ez egy olyan minőségű termék, amit én jó szándékkal értékesítek felé, hiszen ez ennyit és ennyit ki fog bírni mindenféle különösen meghibásodások nélkül. Ez ugye egy tervezett műszaki állapota ugye a gépjárműnek.
Ez nem a programozott avulás, ugye?
Ez egy érdekes kérdés a programozott avulásról, hiszen évről évre fölkerülnek ilyen összeesküvés elméletek, hogy elősegítve ugye az új termékek vásárlását ugye a globális piacon, ugye a gyártók maximalizálják ugye egy termék élettartamát.
De hát az élet erre mutat rá?
Gyakorlatilag én inkább megfordítanám ezt a dolgot. A mérnök társadalom inkább arra készül, hogy a minimális elvárt élettartamot tervezzék. Tehát egy tervezés során nem a maximális.
Miért?
Pont azért, amiről az előbb beszéltünk, hogy például egy termék jótállása, vagy egy termék életciklusa tervezhető legyen. A termék életciklusát nagyrészt meghatározni különböző statisztikai adatok alapján lehet. Most egy összetett műszaki terméknél, és visszautalok megint arra, hogy sok ezer alkatrészből álló termékről beszélünk, amikor azt mondom, hogy ennek a terméknek ki kell bírnia mondjuk 10 évet és 300 ezer kilométert. Én azt tervezem, hogy ezt az összeépített alkatrészek együttműködése során ez a termék ki fogja bírni. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ez mindenféleképpen ki fogja bírni, hiszen nagyon sok függ majd attól, hogy én ezt a gépjárművet milyen üzemeltetési körülmények között fogom használni.
Hát a karosszériára például 12 év átrudzsásodási garanciát adnak a gyártók. Ugye ez a merülős, galvanizált, vagy nem tudom, milyen kezelt eljárás jelenti.
Az új korróziógátló eljárásoknál ugye a 12 év átrudzsásodás az gyakorlatilag azt jelenti, hogy 12 évig a fényezés alól és az alap korrózióvédelmmel ellátott alkatrészekből nem indulhat el.
Na ehhez képest károsodás. A többi alkatrészre nincs ilyen hosszú kifutási idő, sőt vannak, amelyekre csak néhány év.
Hát, hogyha végig gondoljuk, azért egy karosszéria az egy elég statikus része az autónak, tehát nincsenek olyan dinamikus igénybevételek kitéve az alkatrészek, ha csak a légellenállást nem számoljuk annak, de ez ugye azért igazából nem számít egy merev karosszériánál, amire azt mondhatnánk, hogy akár mozgó alkatrészeket tartalmazna, akár olyan igénybevétel érni a karosszériát, ami mondjuk az élettartamát jelentősen befolyásolhatja. Ha megnézzünk egy modernkori technológiával készített, ugye már galvanizált, vagy egyéb olyan korrózióvédelmi eljárással ellátott karosszériát, ami az elmúlt mondjuk 10-15 évben készült, akkor azt látjuk, hogy ezeken igazából, ha külső mechanikai sérülés nem éri az alkatrészt, akkor az élettartam az nem 12 év, hanem ennek a többszöröse is lehet. Itt nem szabad összekeverni avval a karosszéria sérüléssel, ami kívülről, tehát mondjuk a védő rétegek sérülése miatt elinduló korrózióról beszélünk. Az átrozsdásodás mindig az, ami a festékréteg alól, tehát maga az alap korrózióvédelmi területről induló korrózióról tudunk ilyenkor beszélni.
Nyilvánvalóan egy autó több ezer alkatrészből áll, nem minden alkatrészre van 12 év garancia, hiszen egy ellenállás is hamarabb tönkre mehet, mint 12 év, hiszen folyamatosan áram megy rajta át. De mitől van az a kettősség, hogy például, hogyha a gyárból kikerülő autóban lévő indító akkumulátor sok évet kibír, miközben utána veszek egy újat, és az 2-3 év után újra le kell cserélni. Tehát mi ez a különbség?
Természetesen itt is vannak azért akár a felhasznált anyagokban, akár a gyártás technológiában olyan különbségek, ami meghatározza egy-egy terméknek a várható élettartamát. Az akkumulátoroknál is azért visszautalnék arra, hogy az üzemeltetés körülményei egy akkumulátor élettartamát mennyire tudják befolyásolni. Egy modern autónál egy startcsopos akkumulátor teljesen más igénybevételre készült, mint mondjuk egy 20-30 évvel ezelőtti savas akkumulátor, aminél az élettartamot és a felújíthatóságot is figyelembe véve, akár nagyobb élettartamot tervezhettünk, mint egy mostani modern akkumulátornál. A startstopos rendszereknél ugye nagyon sok olyan funkciója is van az akkumulátor, ami a korábbi autóknál például nem volt jellemző. Gondolhatunk itt arra például, hogy mikor áll a motor ugye a gépjárműbe, és a generátor nem tölt semmit, akkor ennek az akkumulátornak kell ugye a teljes elektromos hálózatot ellátni a saját kapacitásból, és működőképesen tartani az autót, akár a nyári 40 fokos hőségbe a klíma működtetésével, vagy a ventilátorok működtetésével. Itt is visszautalnék arra, hogy ha az üzemeltetési körülmények olyanok egy startstopos akkumulátornál, akár egy egyszeri, mélykűsíléses állapotba kerülés, amikor 4-5 hónapig mondjuk nem használunk egy autót, nem gondoskodunk arról, hogy az akkumulátor kapacitását valami szinten tartsa, akár ott is történhet olyan kémiai elváltozás, amiatt az akkumulátor gyakorlatilag vagy kapacitás csökkent, vagy azonnal működésképtelen lesz.
Elmondhatjuk, hogy minden autógyár nagyjából azonos módon gondolkodik az autója élettartamáról?
Hát maguk az alapértékekre mondhatjuk azt, hogy igen.
Azért mondom,
természetesen mert, itt is elképzelhető az, hogy az autónak van valamilyen értékrendje. Ha azt mondom, hogy egy autóba, és itt megint csak arról a sok részegység együttműködéséről beszélhetünk. Ha az autóba építek egy olyan motort, ami 2 év 100 000 kilométer alatt tönkre megy, és építek hozzá egy olyan karosszériát, ami 50 év múlva is ugyanúgy csillog-villog, mint ahogy kijött a gyárból vagy a szalomból, akkor a kettő igazából nincsen összhangba egymással. Itt a tervezett élettartamot úgy kell érteni, hogy ha azt mondjuk, hogy egy autó 10 év 300 000 kilométerre tervezük, a nagyobb felújítások nélküli funkcionális működését, akkor ez mind a karosszériára, mind a motorra, az erőátvitelre, az elektromos egységekre nagyjából is egészében igaznak kell, hogy legyen. Ha valamelyik részegységen jóval kevesebb időre tervezett, vagy jóval hosszabb időre tervezett, akkor az autó összhangját bontjuk meg.
Autóvásárlás előtt ad egy eligazodást az autó számára a garancia idő, mert hogy ugye vannak gyárak, akik 4 évet, 5 évet, 7 évet, 7 plusz 3 évet vállalnak, meg 150 ezer, meg 200 ezer kilométert, vagy az akkumulátorcsomagra 8 évet, tehát ezek az évek, amiket itt az ember egy ajánlatban megkap, bármire is följogosítják a gyártót?
Hát gyakorlatilag ugye persze, hogy ad egy eligazítást, hiszen amikor én vásárolok egy autót, akkor ugye több szempontból is megvizsgálom azt az autót.
Na de mitől függ a 5 év és a 7 év közti különbség?
Hát egyrészt meg kell nézni, hogy ezek a jótállások, ezek mit takarnak. Tehát az, hogy egy valamire adnak 4 év jótállás teljes körűt, vagy 7 év valamilyen korlátozott jótállást, a kettő között lehet nagyon nagy különbség is. El kell olvasni pontosan, és ezt mindenkinek javaslom azért, hogyha új gépkocsi vagy használt gépkocsi vásárláson gondolkodik, hogy érdemes megnézni ezeket a jótállási feltételeket, hiszen hogyha azt mondjuk, hogy a 7 év jótállás az csak és kizárólag a motor egyes részeire, a váltó egyes részeire vonatkozik, akkor nem feltétlenül azt fogom kapni, hogyha bármi tönkre megyen az autón ezen az időszak alatt, vagy ebbe az időintervallumban, illetve ez alatt a futástestméter, akkor nekem az költségmentesen kijavításra kerül. Tehát ezeket érdemes megvizsgálni. Azért ennek van egy piaci stratégiája is, hiszen hogyha, amitől beszéltünk már, hogyha egy autógyártó egy piacon hosszabb jótállást kínál, mint a konkurencia, ebben azt sugallja, hogy minőségileg ez a termék, ez jobb minőségű, mint az a másik, amire mondjuk kevesebb jótállási időt biztosít a gyártója. Természetesen ugye ezt úgy teszi, hogy ez neki mindenféle kötelezettségekkel jár, hiszen hogyha több jótállási időt adunk egy autóra, annak ugye költségvonzata is van.
Van-e még presztízse a márkáknak? Régen ugye volt a csillagos márka, a négykarikás márka, meg a kékfehér, ami egyfajta presztízs jelentett, és minőséget, és élettartamot. Manapság nagyon gyakori, hogy autógyárak kooperálnak, és egy-egy modellt más emblémával is gyártanak. Viszont más-más garanciális feltételeket nyújtanak hozzá. Mitől függ ez? És kinek ez van igaza?
Csak és kizárólag a piaci stratégiától függ, hogy milyen jótállási feltételeket biztosít egy autó.
El kell hinnem például erről az autóról egy másik emblémás változatáról, hogy ez ugyanolyan jó, mint a másik emblémás változat? Vagy ugyanolyan tartós?
Hát azért, hogyha valamelyik termék egy gyártósoron készül, ugyanazok az alkatrészek vannak benne, azért azt feltételezhetjük, hogy ugyanaz lesz a minősége.
De is. Más a valóságban a garanciális feltétel. Tehát amikor megveszem, akkor más kapok.
Hát innen jön az a piaci stratégia, hogy ki mennyire szeretné ugye azt a piacot a magáinak tudni, és az ő márkáját előtérbe helyezni a konkurenciával szemben. Mondom, természetesen ennek vannak anyagi vonzatai is, hiszen egy meghibásodás esetén valakinek azt a javítási költséget, amit ugye a kedves tulajdonos felhasználónak nem kell kifizetni, azt valakinek azért állnia kell. Tehát innentől kezdve ez egy piaci stratégia. Az, hogy minőségileg a beépített alkatrészek, ha ugyanazon a gyártósoron készülnek, és ugyanazon egyazon cikkszámmal ellátottak, abban gyakorlatilag biztosak lehetünk, hiszen ezek a cikkszámok, amik az autó alkatrészekén rajta vannak, pont azt hivatottak meghatározni, hogy ez pontosan milyen műszaki terméket takar.
Nagyon gyakori a centralizáció az autó beszállítóiparban, és vannak ugye autós cégcsoportok, ahol több márka is létezik, és egy helyről vásárolt alkatrészekből építik ezeket föl. Most nem akarom megnevezni, mindenki tudja, miről beszélek. Ezekben majdhogy nem egyformájú alkatrészek sora van található, de mégis más a minősítésük, hiszen egyik egy prémium gyártónak az autójába kerül, másik meg egy tömeggyártójába. Mitől függ a két alkatrész közti minőségi különbség, hiszen ugyanazt készíti, ugyanolyan formában?
Azért azt látjuk ugye a globalizált autópiacon, hogy a műszaki alapjai egy-egy autónak, és amiről beszéltél is, hogy ez lehetnek márkánként átívelő kooperációk is, azok az autó identitását. Tehát az, hogy...
marketing érték?
Gyakorlatilag, tehát nagyon fontos különbség az, hogy amit látunk, abban van különbség. Hiszen nagyon sokszor látjuk azt, hogy egy azonos műszaki alapra építkező termék, az akár dizájnjában, akár egy autónál a karosszériában, akár a belterében más mint az ugyanazon a gyártósoron készülő, motorikusan, elektronikusan, előátviteli területen ugyanazokat az alkatrészeket tartalmazó autó. Itt azért ugye nagyon-nagyon fontos az, hogy nekünk melyik tetszik, hiszen ezek ugye dizájnban eltérnek ezek az autók. Ugye az autóvásárlás Szentháromságában továbbra is ugye amire szükségünk van, amit tetszik, és amit meg tudunk fizetni Szentháromság. Ha ez a három együtt áll egy gépot csinál, akkor gyakorlatilag mondhatjuk, hogy életünk legjobb autóját fogjuk megvásárolni. Lezárva
a beszélgetés, akkor mondhatjuk azt, hogy az a jó autó, amit nekem jónak mondanak, és én el is hiszem.
Gyakorlatilag ez egy nagyon jó összefoglaló erre. Továbbra is mondhatjuk azt, hogy azért az autóiparban, függetlenül attól, amit itt az elején felvezető, hogy a globális láncoknak az akadozása miatt a gyártási határidők jelentősen megnyúlnak, továbbra is elsőleges szempont az, hogy minőségileg a legmagasabb szintet képviselő termékek kerüljenek ki az útra.
Nagyon jó végszó volt. Köszönöm, hogy itt voltál. Önök Válint Pétert, a Porsche Pest Service igazgatóját hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is találkozunk. Várom önöket a rádiókedő ugyanebben az időben, viszont hallásra.